Gyerekeim, azt nyilatkozták diplomaták, még abban az időszakban, amikor még a blokkolás tartott a magyar diplomácia részéről, hogy Magyarország, a magyar kormány a tűzzel játszik, és akár felrobbanthatja a transzatlanti kapcsolatokat is ezzel. Nyilván nyomásgyakorlás céljából is mondták ezt, de azt is látni kell, hogy a tűrőképesség a másik oldalon is egyre inkább csökken, hiszen itt egzisztenciális európai érdekekről van szó.
Ez a messziről jött ember, a Szabad Európa podcast sorozata, a magyar kormány és az Európai Unió a közösség intézményeinek ügyeiről.
Ez itt a messziről jött ember, Gyévai Zoltánnal, a Szabad Európa brüsszeli tudósítójával, én Benyó Rita vagyok. Tegnap végül is megszavazta a Fidesz frakció is az Oroszországgal szembeni újabb szankciós csomagot. Miközben ugye erről volt előzetesen találgatás, hogy Orbán Viktor felhasználja ezt egy újabb zsarolási potenciára. Mi döntött, hogy végül is nem? És ez az egy eset mire mutat rá úgy általánosságban, a vétó használatában, illetve a szankciókhoz való hozzáállásban? Lehet ebből az egyből egy általánosabb képet is leszűrni?
Látható tulajdonképpen, hogy Magyarország egyre gyakrabban nyúl a blokkolás eszközéhez. Ugye van egy szemantikai vita arról, hogy ez vétónak számít-e, vagy pedig sem. Ugye, ha azt veszük vétónak, hogy végül is valamit nem tudnak valamilyen megállapodni, mert egy ország nem adja be a derekát, akkor a magyar hozzáállás a kérdéshez, végül is ez a szankció kérdéséhez is nem volt vétó, hiszen a végén cserébe bizonyos kedvezményekért, kérdések teljesítéséért Magyarország beadta a derekát. De ettől függetlenül tulajdonképpen Magyarország azzal a lehetőséggel él, hogy egyhangú döntést igényelő kérdésekről van szó. Az orosz szankció kérdése ilyen. Egy kicsit visszamegyek az időben. Volt egy európai bizottsági javaslat, ami eredetileg arra vonatkozott, hogy éppen a magyar állandó visszatérő magyar szankciós fenyegetések vagy akadályoztatások miatt, hogy 6 hónap helyett 36 hónapra hosszabbítsák meg az oroszországi szankciókat. Ez még tavaly nyáron volt. Én úgy gondolom, hogy Orbánéknak az egyik, mondjuk így sikerük, bár nem csak ők ellenézték ezt, az volt, hogy ez lekerült a napirendről, hiszen most megint ott tartunk, hogy 6 havonta kell meghosszabbítani. Tehát amit ő el akart érni részben az lehetett, hogy ezt a jogát, ezt a lehetőséget fönntartsa magának, hogy 6 havonta valamit kérjenek tőle cserébe azért, hogy a szankciókat elengedje. Na most ez abban az irányban is mutat egyébként, hogy egyrészt őrzi azt a jogát, amit egyébként az uniósok lehetővé tesz számára, és amit az Európai Unió legtöbb tagállama és intézményei szerint ő, amivel folyamatosan visszaél, hiszen gyakorlatilag, hogyha valaki gyakran használja, alkalmazza ezt, akkor visszaél ezzel a lehetőséggel. Ezt inkább arra találták ki, hogy kivételes eszköz legyen az ilyenfajta nemzeti vétó. Most azért tudjuk persze, hogy Magyarország hogyan áll ezek a kérdésekhez, és azért az látható, hogy a magyar elnökség idején is lett volna lehetőség már ezeket a szankciókat automatikusan meghosszabbítani. A magyar elnökség levette a napirendről őket, nem is csinált titkot ebből a magyar kormány, azt mondta a kormányfő, hogy megvárjuk Donald Trumpot. Ő abban a hiszemben volt akkor még, hogy Donald Trump egyik első lépése lesz valószínűleg, hogy kihúzza a szőnyeget az ukránok lába alól.
Ehhez képest, ugye bocsánat, hogy közbevágok, nem csak, hogy nem történt meg, hanem Donald Trump is szankciókat lengetett be, és az Európai Uniótól is kemény szankciós politikát kért, hogy valahogy majd eljussanak a fegyverszünet tárgyalásáig.
Igen, én úgy gondolom, hogy tehát Orbánnak a rövid távon a számításai nem jöttek be. Erre hivatkozva húzta az időt, így végül is tulajdonképpen tényleg a hajrára maradt, hiszen január 31-e egy fontos határidő, ha addig nem hosszabbítják meg a szankciókat, akkor azok a szankciók megszűnnek létezni jogilag. Tehát ő azért elment egészen, hogy úgy tetszik, a falig ebben a kérdésben is. Most Trump nem segített neki ilyen értelemben, viszont volt neki még azért kérése, egy listája, hogy itt tetszik, amit akkor viszont előhúzott egyfajta B-telként arra, hogy akkor se fogja azért ezt a 6 hónapos szankció hosszabbítást jóvá hagyni. Ha már nem sikerült a főkapun bemenni, így fogalmaznék, olyan azzal, hogy esetleg Trump gyakorlatilag olyan hatást gyakorolt volna az Európai Unió, hogy a stratégiáját, aminek ukrán stratégiáját, amit Orbán már régóta hirdet, hogy ezt át kéne gondolni, meg kéne változtatni, hogy eljön a pillanat erre. Nyilván ezt nem gondolhatta volna ő sem azért komolyan szerintem, hogy attól, hogy Trump hogyan lép abba az Európai Unió, abban a pillanatban meg fog fordulni az úton. Ilyen nem fog bekövetkezni egyébként. legalábbis addig, amíg az Európai Unióban ez a mostani többség van, a tagállamok ilyen vezetése mellett. Most ő azért ennek ellenére természetesen neki volt azért, mit előhúznia, és most arra a kérdésre térek rá, amit a második kérdésed volt igazából, hogy annak az a lényeg, én azt hiszem, azt azért látni kell, hogyha egy ország, egy tagállam nem képes másképpen érvényesíteni az érdekeit, mint folyamatos blokkolásokon keresztül, ugye, és ezt látjuk egyébként nem csak konkrétan ebben a kérdésben is, éppen pár nappal korábban a magyar diplomácia megakadályozta azt, hogy a belarusz választásokat, ugye elítélő nyilatkozat szülessen, ezért a főképviselőnek kellett, a kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek nevében kellett kijönni egy ilyen nyilatkozatnak. Tehát látható, hogy itt van egy olyan hozzáállás, ami folyamatos és visszatérő, és ami inkább azt mutatja, hogy Magyarország tényleg el van szigetelve. És ez azt is előrevetíti egyébként, hogy ezek a fajta problémák, ezek gyarapodni fognak. Ezek nem fognak megszűnni. Orbán Viktor ugye már belengedte azt, hogyha majd a következő több éves keretköltségvetésről lesz esetleg döntési helyzet, ami nem mostanában lesz egyébként, 2027 előtt nem, akkor ő csak akkor fogja ezt jóvá hagyni, hogyha lesznek, ha visszakapjuk a pénzeket, megkapjuk a pénzeket. Tehát én úgy látom, hogy ez már egy olyan stratégia, ami már az utolsó szalmaszálba kapaszkodik, és ráadásul válaszokat vált ki a túlsó oldalon, hiszen itt most már azért ne legyenek ebben kétségeink, ugye nekem azt nyilatkozták diplomaták, még abban az időszakban, amikor még a blokkolás tartott a magyar diplomácia részéről, hogy Magyarország, a magyar kormány a tűzzel játszik, és akár felrobbanthatja a transzatlanti kapcsolatokat is ezzel. Nyilván nyomásgyakorlás céljából is mondták ezt, de azt is látni kell, hogy a tűrőképesség a másik oldalon is egyre inkább csökken, hiszen itt egzisztenciális európai érdekekről van szó. És ezzel párhuzamosan szerintem válaszokat is felgyorsulnak a válaszok kitermelése is fel fog gyorsulni.
Ha már ezt említed, volt már többször szó róla, és nem tudom, hogy most hol tart, de azért gondolkoznak azon, hogy hogyan lehet ezt az egész blokkolási stratégiát nem csak adhok módon megakadályozni, hanem hosszú távon szabályrendszerszerűen megakadályozni azt, hogy egyetlen tagállam zsarolásra tudja használni ezt a lehetőséget. Tart-e bárhol ez? Nyilvánvalóan ez egy jogi folyamat, hogyha ezt szabályszerűen meg akarja akadályozni az Európai Unió. Van-e ebben konkrétum?
Konkrétum nincsen, viszont vannak az asztalon elképzelések, opciók. Egy pár héttel ezelőtt azt hiszem én is írtam ezekről, hogy milyen módon próbálnák ezt a szituációt megszüntetni, hiszen ne felejtsük, ez nem csak magyar specifikus probléma. Ez vonatkozhat esetleg a szlovákokra is, és másokra, és a jövőben egyre gyakrabban találkozhatunk ilyenekkel, és ugye pontosan a bővítés, ami Magyarország számára oly fontos kérdés, a bővítés, a folytatása, hiszen az Orbán kormány elnökség alatt tett is ennek érdekében elég sok lépést, főleg a Nyugat-Balkánnal, nem feltétlenül Ukrajnával kapcsolatban. Ugye, hogy itt ír az a kérdés, hogy olyan bővítésben nem fognak belemenni a tagállamok, amely aztán megnöveli az új Orbánok és új blokkolások lehetőségét. Tehát meg fogják hozni azokat a lépéseket, amelyek nem fogják a bővítést, vagy nem lesz bővítés, további bővítés, vagy pedig úgy lesz bővítés, hogy ez ne blokkolhassa az Európai Unió működését. De most a kérdezel az időpontokat, tehát a gondolkodás fázisa, reflexió időszakában tartunk, és ötletek vannak. Olyan ötletet nem láttam még egyébként, amely azt mondanám, hogy egy olyan választ adna, ami egy szerkezeti választ, egy strukturális választ adna a kérdésre. De a legegyszerűbb természetesen az lenne, hogyha csökkentenék azokat a területeknek számát, még jobban leszűkítenék, ahol a tagállamok vétójoggal rendelkeznek, ahol az egyhangú döntés hozatal. Ez a járható, de ez az út csak úgy járható, hogy Magyarország is belemegy ebbe. Tehát önmagában nyilvánvalóan, vagy ez úgy működik, hogy Magyarország valamit kap cserébe érte, vagy megvárják azt, hogy a magyar térfélen történik valamilyen változás, vagy adhok módszerekkel látnak ennek neki. Az biztos, hogy érdemes lesz majd figyelni júniust, amikor is a lengyel elnökségnek az asztalra kell tennie papírok, bizonyos ötleteket azzal kapcsolatban, hogy a belső reformok ügye, amit a bővítés még fontosabbá tesz, hiszen az Európai Unió jelenlegi felállásában korlátozottan alkalmas arra, hogy megnyissa a kapuit új tagállamok, több új tagállam előtt. Meg lehetne csinálni, de azért vannak azért akadályainak. Tehát lesz egy olyan papír, amely a belső reformokra ki fog térni. A magyar kormány magatartása pedig folyamatosan erősíti majd azt az igényt a többiek részéről, hogy ténylegesen lépjenek ebbe az irányba. Tehát Orbán Viktor a maga válaszaival kitermeli az Európai Unió válaszait is. hogy hogyan tudják majd őt erre rávenni, sarokba szorítani, vagy milyen módszerekkel, például ez is egy lehetőség, most pár lehetőséget így említettem, ugye nyilvánvaló, hogy egy választás elé állítják a magyar kormányt, akartó bővítést, vagy nem akartó bővítést, ha akartó bővítést, akkor viszont álljatok be a sorba. De lehet például az is, hogy elindul tényleg az az opció, amiről már évek, vagy talán évtized óta szó van, ez pedig a tagállamok differenciálódása. Az, hogy azok az országok, amelyek folyamatosan akadályozzák, botot tesznek a küllők közé, azok folyamatosan kikerülhetnek esetleg egy külső héjra, illetve a többiek előre mennek nélkülük az integráció mélyítésében. Differenciálódásnak nevezik ezt. Eddig ezt a lépést nem húzták meg, mert elég bonyolult, főleg intézményi oldalról, és mindenki az egység megőrzését tartja fontosnak. Van egy ilyen szerintem, arról beszéltünk a múlt héten, a Trumpi jelenségben és a mostani nyomásban, amit a geopolitikai nyomás az Európai Unió átmegy, ebben van egy ilyen dolog, hogy esetleg pont ez fogja ellökni az Európai Unió tagállamait abba az irányba, hogy ezt az egyébként szerződésben létező lehetőséget meghúzzák.
Ugye arról beszélünk, hogy az Európai Unió szerint Orbán Viktor zsarolásra használja ezt az eszközt, de hát hogyha hallgatjuk Orbán Viktor nyilatkozatait, vagy akár épp az uniós elnökséget lezáró beszédét, akkor ő pedig arról beszél, hogy hát nem ő zsarol, hanem őt zsarolják. Látszik-e például az, hogy partnerei vannak, lesznek, akár a patrióta közösségben, akár azon kívül is más tagországoknál, abban, hogy ezt az eszközt, ezt bátrabban és bőven használják, és Magyarország esetleg csak egy első fecske lesz ebben, és egyre többen követik majd ezt az utat.
Ez, amitől félni lehet. Én úgy gondolom, hogy ha megnézzük azt, hogy a Robert Fico Szlovákiája sem éppen arról ismert, hogy azért hangsúly, hogy Robert Fico Szlovákiájáról van szó, hogy a jogállamiságnak az őre lenne, vagy pedig a lelkes követője a jogállami alapelveknek. Mégis Szlovákia ebben a pillanatban eddig nem nagyon merészkedett. Most ebben a legutóbbi szankció hosszabbításban is tulajdonképpen Orbánék járták ki, hát amennyire egyáltalán ér valamit ez az ígéret, amit kaptak az Európai Bizottságtól cserébe azért, hogy félreálljanak a blokkolástól. De itt ugye ez egy alapvetően szlovák probléma, hiszen Magyarország déli irányból a török áramlaton keresztül már kapja a gázt, annyira, hogy regionális elosztóközponttá váltunk, és mi fogjuk a szlovákoknak emelt áron adni a földgázt. Tehát ez egy jó húzás volt Orbánék részéről ilyen értelemben. Szegény Fico, idézőjebben mondom, hogy szegény, ugye először elruhant könyörögni Moszkvába, ahol nem kapott ott semmit, hiszen a ukrán tranzitot nem tudja elintézni Moszkvával. Szóval látszik az, hogy a szlovákok esetében viszont Fico sodródhat a magyar irányba egyre inkább, és ez úgy tűnik, hogy meg is történik. Orbánnak sikerül szerintem különböző lépésekkel őt azért magával húzni egy kicsit ebben a dologban, és akkor talán számíthat is rá más alkalmakkal is. Azt hiszem, az nagyon fontos igazából, egyelőre strukturális követője nincs a magyar kormánynak, tehát olyan kormány, amelyik gyakorlatilag egy politikai alülreként, vagy politikai alapállásaként vette fel azt, hogy szembeszáll az Európai Unióval. Mert mondjuk erről van szó tulajdonképpen itt. Nem másról van szó, ő külútakat jár, megpróbál egyedül feltartóztatni dolgokat, lassítani dolgokat. Feltartóztatni nem nagyon tudja, de azért sokat számít az időben is, ami történik. Meg nyilván a hitelesség szempontjából is. Tehát okoz károkat. Ráadásul, te is kérdezted, igen, ez az Orbán már nem az az Orbán, aki egy évvel ezelőtt volt, hiszen mögötte áll már egy szervezett sereg, ezek az európai patrióták, akiknek a kinyilvánított céljuk, hogy ezt a mostani Európai Uniót, amely a liberális demokrácia alapelveit vallja, megdöntsék. És az Európai Parlament ez a harmadik legerősebb frakció, és nem ez fogja adni neki természetesen azt az erőt, a hatalmat, az adja neki, hogyha a kormány szinten is hatalomra kerülnek ezek az erők. Már pedig azt nézzük, hogy Hollandiától kezdve, Hollandiában ez ilyen soft módon jelentkezik, hiszen a szélső jobb oldal benn van a kormányban, meg vezető erő, de egyre a holland politikában sem nagyon lehet látni, legalábbis az Európa politikában nem nagyon. Ausztriában hamarosan bekövetkezhet ez az időszak, Szlovákiában ott van, és hamarosan talán Csehországban is ez lesz. Tehát magyarán azért egyelőre úgy néz ki, hogy alakulgat a dolog Orbán számára. Még akkor is ezt mondom, hogyha ez önmagában nem jelent erőt. Franciaország nem jelent átütő erőt. Franciaország egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogyha a Macron után a következő elnököt esetleg löpennek, vagy egy másik szélsőjobboldali francia politikusnak fogják hívni az államfőt, az jelenthet egy nagyon nagy eltolódást. A német választástól is várják egyesek, szerintem ez nem fog bekövetkezni, de erősödik mindenhol a szélsőjobb. Tehát ez igenis úgy gondolom, hogy az Európai Unió most már elértünk egy olyan szintre, amikor nem lehet negligálni, nem lehet nem észrevenni, ignorálni ezeket a veszélyeket, amik léteznek. Többek között ezért is egyébként van az, hogy rengeteg, főleg jobbközép párt, jobbközép kormány elég keményen megváltoztatta a hozzáállását, például a migrációs kérdéssel és más témákban is, például a zöld megállapodást illetően is, igyekeznek kifogni a szelet a szélsőjobboldaliak vitorlájából.
Gyévai Zoltán, a Szabad Európa brüsszeli tudósítója, köszönöm szépen, ez volt a Messziről jött ember, én Benyó Rita vagyok, viszont hallásra.